Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit ismét, ez itt az Örök Élet Felvidéki Podcast április 3-ai adása, sorrendben ez már a 28. adás, és ahogy a szokás, azúttal is érdekes, vagy legalábbis érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgetünk. Én Tokár Géza vagyok, és itt mellettem két kollégám.
Balla Gábor.
És Hajdú Péter.
Sziasztok.
Hello.
És mint látjátok, ez az adás egy kicsit különleges, több alkalomból kifolyólag is, legalábbis eléggé rendhagyó. Egyrészt az, hogy Kiács Laci helyett most Peti ül itt velünk, egyfajta harmadik személyként, beszélgető partnerként, másrészt pedig egy kicsit feszesebbé tesszük a jelenlegi podcastet tekintettel arra, hogy ti ugye ezt nem látjátok, de este 11 óra környékén vesszük fel ezt a műsort. Viszont mindenféleképpen szeretnénk egyrészt közéleti, másrészt pedig popkulturális reflexiókat is tenni a világ nagy történéseire, és hát ami a közéletet érinti, ott igazából az adás felvételének az idején, már a szlovák kormányválság után, és még a magyarországi választások előtt vagyunk. Voltatok-e tüntetni?
Le a kormánnyal.
Melyikkel? Melyikkel? Nagyon nem mindegy.
És mennyire megoldás ez, na?
Na, és én... egyébként kimentetek valahova, vagy mit gondoltatok arról, amikor most felbújdultak a szlovák utcák?
Hát én utóbbi időben egyre gyakrabban járok kitüntetni, hogyha akad rá lehetőség. Van egy olyan érzésem, hogy ezért valamennyire ki kell mutatni az embernek a elégedetlenségét. Már csak azt kéne megtudni elmondani, hogy mit is akar az ember. Úgyhogy én első tüntetéseken voltam kint, utána sajnos egészségügyi, illetve a utazások miatt nem jutottam ki, de remélhetőleg a e-heti tüntetésre is meg ki fog jutni.
Gábor?
Nem. Az a helyzet, hogy szégyen szemre én még egyetlen tüntetésen sem vettem részt, mióta itt vagyok Pozsonyban, sőt, előtte sem vettem részt semmilyen sem. Nem azért, mintha valami apátia lenne, vagy valami olyan érzésem lenne belőle, hogy fölösleges, vagy nem tudom. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy az én követem lelkiekben az ott történéseket, és figyelem a tévén meg a rádión keresztül, úgyhogy én ebben így oldottam a dolgot, szóval nem volt egyik alkalommal se szükségem, vagyis úgy nem éreztem azt, hogy én kimenjek oda. Másrésztről meg mindig ezt így, hogy ilyen kényelmes ember vagyok, és a praktikus oldaláról közelítem meg, hogy hogy hány ember lesz ott, akkor hol fogok én leparkolni, meg mit tudom, micsoda, úgyhogy aztán nem megyek sehova legtöbbször.
Hát,
és te Géza?
Hát én az első tüntetések időpontjában akkor Komáromban voltam, és ott igazából társmoderáltam a aktuális komáromi tiltakozást. Ugye ez volt egyetlen hát olyan hangsúlyosan kétnyelvű tüntetés. Több azt hiszem nem is volt, amiben a szlovákiai magyarok úgy intézményileg bekapcsolódtak volna. Mármint, hogy gondolom ez volt azt, hogy saját maguk szervezték volna. Aztán a második tüntetés idején akkor sajnos nem voltam itt Szlovákiában, mert akkor voltak a doktoranduszi óráink, de igazából mind a két tüntetésre ott a magyar nyelvű anyagokat, azokat én készítettem elő, úgyhogy legalább ennyivel hozzájárultam a közhöz.
Volt már ez korábban téma, hogy mennyire érezzük azt, hogy fontos kimenni erre a tüntetésre, hogy van-e értelme, és annak idején, ha jól nem tévedek, akkor szintén hasonló, akkor azt hiszem a CT botrán kapcsán voltak tüntetések, javítsatok ki, ha nem így van. És Géza talán Laci jelezte annak idején, hogy ő volt kint, és akkor, hogy tervezte kimenni, sőt a fiát is kivitte, hogy úgy szokja ezt a hangulatot. Most a kérdés az, hogy szerintetek változott-e annyit a politikai hangulat, vagy pedig van-e nagyobb ereje az utcának azóta, és ennek következtében történtek el a változások, vagy pedig egyszerűen csak így is megtörténtek volna, meg úgy is megtörténtek volna?
Úgy én először még megemlíteném azt, hogy amit pozitívnak tartok, hogy nekem legalábbis a Facebook néha kiírja, amikor a közvetítések is vannak ezekről a tüntetésekről, úgyhogy ha személyesen nem is tudok elmenni, legalább a háttérbe nézem a történéseket, és ezt nagyon pozitívnak tartom, illetve ez alaphelyzetben is egy visszajelzés arra, hogy most mennyi embert érdekel a dolog, hisz a közvetítéseken lehet is látni, hogy hány ember nézi ugyanazt a előadást, azt a videót, Hogy van-e ereje? Szerintem van, és szerintem erősebb egy kicsit, és valahogy mozog előre, mert igazából a közhangulatot tükrözi le valamennyire ezek a megmozdulások, és az, hogy mennyi ember tud kimenni, hát igazából kauza és kauza után, tehát probléma után.
Hát egyértelmű, hogy van, igen. Mondjuk ezt hozzá kell tenni, ugye, hogy ezek a tüntetések, ezek nagyobbak voltak a gorilla tüntetéseknél, amik korábban talán legkomolyabb tüntetések voltak. Hát sokan azt mondták, hogy a bársonyos forradalomhoz mérhető tömeg volt kint Pozsonyban is, amit nem tudok megerősíteni, mert ugye akkor nem láttam se a számokat, se annyira a fotókban nincs bennem ez a fotók alapján nincs bennem ez a térérzet. Viszont az elég árulkodó, hogy nem csak Pozsonyban volt ilyen masszív tüntetés, hanem máshol is. És például, amikor Komáromban szerveztük, vagy készítettük elő a tüntetést, én nekem nagyon az volt, ugye előzetesen a várakozásom, hogy lehet, hogy lesz ott egy ilyen 30-50 ember, és akkor így szépen ilyen, hát úgy mondják, ezt a családias hangulatban megemlékezünk arról, hogy mi is dühösek vagyunk, közben meg igazából egész szépen megtelt a kapkatér olyan emberekkel, szlovákokkal, magyarokkal, akiknek úgy egyaránt, hát mondjuk úgy, hogy tele volt a tökük azzal, ami történik az országban, és ezt a közhangulatot szerintem abszolút érzékelték a politikusok, meg a kormánypártok. Enélkül biztos, hogy Ficót nem tudták volna kigolyózni a miniszterelnöki székből. Ez egy másik kérdés, hogy mennyibe maradott a háttérbe.
És szerintetek kifulladóban van az egész megmozdulás mostanában? Úgy gondolom, ugye, hogy ez, hogy elérték. Ez ilyen kozmetikai csere történt, ugye, ahogy említetted is ezen a politikai szintéren. Igazából valójában semmi se változott, csak a zöld autót pirosra festették, vagy pirosról zöldre, vagy bármi. És, de ugyanaz az autó maradt továbbra is. És elég sok embert, legalábbis én azt éreztem, hogy elég sok ember megelégedett azzal, hogy Ficot nem látja nap mint nap a képernyőn, és ezzel mind úgy letudta azt, hogy kivette a részét az egészből, és a fő gonosz úgymond, vagy én nem is tudom, hogy fogalmazzam, a legtámadottabb személyt eltávolították a politikai szintéről, még ha csak látszatilag is. És emiatt én úgy érzem, hogy kezd kifulladni ez az egész. Szerintetek hogy van ez?
Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért nem lehet végigtüntetni egy egész évet, úgyhogy nyilvánvaló, hogy egyes tüntetés annak a lendülete az folyamatosan fulladhat ki. Azért is volt érdekes ez a tüntetés hullám, mert itt érdekes módon ugye az első demonstrációk után csak többen lettek, legalábbis amíg hát maga a kormány formálisan meg nem dőlt. Én nem hinném, hogy az emberek azok elégedettebbek most, mint korábban, csak egyszerűen úgy vannak vele, hogy most tehát, hogy még korábban kimentek az utcára, most már kevesebben. És abban a pillanatban, hogy jön egy újabb ilyen hangsúlyos botrány, vagy hát tragédia, megint nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy-kettő kivonulnak az utcára. A társadalomban az elégedetlenség az egészen biztosan nem szűnt meg azzal, hogy lecserélték a vezetőket. Kíváncsi vagyok erre, hogy ezt a Peti hogy látja, mert ugye te Peti nem annyira foglalkozó kvázi politikával, meg közélettel, mint mondjuk én, vagy nem nagyon szoktuk ezt mi boncolgatni.
Hát mondjuk egyértelműen nem vagyok rá hangulódva teljesen a politikai helyzetre, de azért valamit figyelek, és néha-néha azért valamit elkapok. De én is érzem azt, hogy legalábbis én magamban ezt érzem, hogy tényleg feszültség van. Hogy, és ahogy én is mondom, talán egy ilyen 2-3 évvel ezelőtt meg se gondoltam volna azt, hogy most kimegyek tüntetni, de minél gyakrabban és minél többször látom azt, hogy valamilyen problémák vannak a hétköznapokban, a politikával, annál hajlandó vagyok, és annál hamarabb is mennék ki újra tüntetni, újra kijelenteni azt, hogy az, ami van, azok az értékek, amik éppen a politikai világban élnek, azok nem megfelelőek, és azon változtatni kell. És azon, én is azon gondolkodok, hogy igazából mi lenne a megoldás, mert nem vagyok benne biztos, hogy a szlovákiai politikai szinten valamilyen párt lenne, aki megoldást hozna, és ezért inkább azon gondolkodok, hogy nem is politikai programok, hanem valamilyen értékek kellene, hogy valahogy fölborékozzanak a felszínre, amit az emberek szeretnének. És hogy ez lenne az, ami viszi őket. Nekünk nem egy múlt párt kell, hanem nekünk egy érték kell, ami megnyilvánul abban a politikai szinten és politikai nyelvben, és az valamilyen szabályok, valamilyen törvények alapján előre viszi az országot. az utopisztikus gondolatmenet, hogy hogyan jutunk el oda, az már egy másik dolog.
Kérdeznék én tőletek, hogy szerintetek, hogyha Magyarországon történt volna ez a gyilkosság, ilyen jellegű, ilyen szintű történt volna, itt akkora népmegmozdulás, mint történt Szlovákiában? Hogy különleges volt ez valamilyen szinten Szlovákiára? Jellemző volt, vagy pedig Magyarország az jelenleg nem fogékony ilyenre, vagy nem történt volna ilyen mennyiségű megmozdulás. Persze most teljesen elméleti szinten kérdezem, úgyhogy egyikőtök se gondolom foglalkozott ilyen hipotetikus kérdésekkel, csak véleményre vagyok kíváncsi.
Hát én azt gondolom, hogy hát ugye egyrészt nem tudjuk, mert Magyarországon azért nem volt ennyire komoly, súlyos olyan esemény, ami az embereket, jó érzésű embereket legalábbis kiviszi az utcára, mert nagyon sok mindennek volt politikai színezete. Itt ebben az újságíró gyilkosságban pont az volt a lényeg, hogy aki meghalt, az ugye egy tényfeltáró újságíró, aki nem kötődött politikai párthoz, a tüntetéseket nem, éppen ebből kifolyólag nem politikai párt vezetők kezdték megszervezni, szerencsére, tehát nem is telepedett le ugye a szlovák ellenzék az elején, bár szeretett volna. Úgyhogy nehéz ebből kijelenteni, hogy most Magyarországon mi történt volna akkor, hogyha ott történik meg ez a tragédia. Egyáltalán, hogy meg-e történhetett volna ugye ez Magyarországon, az egy másik kérdés. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy hát Magyarországon is voltak párszor az utcán, és párszor voltak sikeresen is amúgy az utcán az emberek. Itt gondolok például az internetadó elleni tüntetésekre, amiről ugye nagyon szép és látványos képek történt, készültek, ahogy a tömeg éjszaka átmegy, azt hiszem, hogy a Lánchídon, és mindenki világít a mobiltelefonjával, és szerintem ott azért még többen is voltak arányaiban, mint a pozsonyi tüntetéseken. És aztán ennek a végére gyakorlatilag ebbe a parciális kérdésbe ugye a magyar kormány az visszavonulót is fújt. Úgyhogy vannak Magyarországon tüntetések, sőt én azt mondom, hogy Magyarországon a tüntetéseknek nagyobb hagyománya van, mint Szlovákiában összességében. Tehát, hogy jóval többen szoktak kijárni, és szívesebben mennek az emberek az utcára, csak egyszerűen nem volt még példa ilyen társadalmat megmozgató tüntetés sorozatra, mint ami most Szlovákiát megrázta.
Magyarország.
Ez legalábbis az, ahogy én látom.
Magyarország.
Mondja nyugodtan, bocsánat.
Csak annyit akartam mondani, hogy érdekes most ez a érdekes ilyen egybeesés a helyzetnek, hogy Magyarországon is elméletileg történhet most változás szombaton, ugye most lesznek a választások, és érdekes, hogy pont egybeesett ilyen úgymond változások a Szlovákia szintjén is. Ezt a teljesen össze. Csak mondom, hogy ilyen eszembe jutott, hogy annak idején a Radicsová kormány miatt ugye a két ország 4 éves időszaka, kormányidőszaka az ugye eltolódott ugye 2-2 évvel, és akkor annak reményében, vagyis na, azt remélve, hogy nálunk is el tudunk érni egy idő előtti kormányváltást, vagyis na, előrehozott választásokat, akkor megint csak harmóniába kerülnénk a magyarországival. Csak ennek kapcsán betűdött fel bennem, hogy...
Mindig van egy korszellem.
Változás szele.
Igen. Amúgy, ha már itt szóba kerültek, hogy a magyarországi választások, én azon gondolkodtam el itt, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, illetve hát nyugodtan reagáljátok előzőre is, hogyha valami bennetek marad, de én azt tettem észre, hogy engem valahogy nem... Tehát nem követem még fel annyira se intenzíven, annak ellenére, hogy amúgy most átmenetileg Budapesten lakok, mint amennyire követtem meg, amennyire föl voltam háborodva a szlovákiai eseményeken, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez mi a fenér is van, vagy hogy hol van az embernek a identitása, hogy mit tart fontosnak. Egyáltalán mennyire szurkol valakinek, vagy nem szurkol valakinek, vagy az is lehet, hogy egyszerűen a magyar elit olyan, amilyen, és tényleg nem látok közte különbséget. De nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti ezt hol helyezitek el ennek a fontosságát, meg a jelentőségét a ti saját gondolatvilágotokba, ugye meg a státuszatokba, mint kisebbségi magyarok.
Most nem értem a kérdést.
Mennyire követed mondjuk a magyarországi választásokat, meg mennyire tartod fontosnak azt, hogy ki nyer, és úgy mennyire angazsálódsz ebbe a témába?
Hát angolja adni kevésbé, amit néha követek, az általában igen, hogy ha hazajutok szerdahelyre, akkor van egy ilyen átlátásom, hisz akkor mennek a különböző hírcsatornák, tévék, RTL, hírtévé, ha akár éppen az, ami van, és onnan van egy ilyen kisebb átlátásom arról, hogy mi is történik Magyarországon, de tisztáljuk vele, hogy egyre kicsit ilyen sarkalt nézőpont, mert hát, hogyha az ember találkozik megint a saját rokonaival, akik Magyarországon élnek, akkor mindig egy teljesen más képet kap abból, amit lát. Úgyhogy hallgatni hallgatom, figyelni figyelem, de nem szólok bele. Ez a én véleményem.
Mi odaház elősen szöveztem a szüleimmel ennek a magyarországi választások kapcsán, még annak ellenére is, hogy egyikünk sem magyarországi választópolgár, és nem is rendelkezünk szavazati joggal. Egyrészt, mivel hogy Rajkán lakom, akkor nálam szintén kikerülhetetlen ez a téma, és végül is az összes sarkon valamelyik képviselőjelölt bámul a számba. Másrésztről meg... Igen?
Csak egy ilyen kérdés, hogy amúgy tehát, hogy szerinted kinek megy a legerősebben át az üzenete? Mondjuk, hogyha óriás plakátokat meg egyebeket nézzük, hogy ki az, aki a legjobban jelen van? Van-e valami különbség a pártok között?
Hogy ne lenne, persze, hogy van. Ez teljes mértékben idézi a két évvel ezelőtti szlovákiai választásokat, ahol mindenhonnan Fico pislogott ránk, és itt most mindent Orbán. Szóval a hétvégén még elmentem Budapestre, és egyszerűen nem tudtam más, az utat sem tudtam rendesen figyelni, mindent Orbán vigyorgott rám, és szörnyű volt. retteltes erős kampányt nyomat, és lehet, hogy rosszul látom, de az a legnagyobb problémám a Fidesszel, hogy azt mondja egy szeles időben, hogy ha rám fogtok szavazni, akkor fújni fog a szél. És egy olyan ilyen dolgot lovagol meg, ami magától értetődő, ezt mondjuk rá gondolok én most a migránsválság, vagy hogy is mondjam, a bevándorlási politikára, meg ilyesmi, hogy csak Orbán fogja megvédeni Magyarországot, holott egyik párt sem kampányol azzal, mi pedig be fogjuk ereszteni a menekülteket, szóval ezt senki sem kívánja, illetve ez a félelemkeltés annyira hihetetlenül működik, hogy teljes mértékben sikerül népbutítást, főleg a nyugdíjasok körében elérnie. Aztán számomra nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amire bele se gondoltam, hogy persze nem nézem az M1-et, mert ki az a mazokista, aki M1-et néz naphosszat. De hogy... Jó, én nem. És számomra igen megdöbbentő volt, amikor kiszabták a bírságot az M1-nek, hogy egyszer nem engedtek teret, nem kapott teret egyetlen ellenzéki párt sem. És ekkor döbbentem rá, hogy ez tényleg mennyire HZDS-t idéz. Nekem rettenetesen a szlovákiai HZDS-t idéz. Nem is a Smert, hanem inkább a HZDS-t, amikor végre aztán a SZDKU nagy nehezen összeszedte a parlamenti többséget, és a HZDS-t legyőzve, olyanok voltak az STV1-en, hogy ahhoz hasonlították a parlamenti választások eredményét, mikor hogy a hét törpe fel akar érni hófehérkét. Szóval, hogy a HZDS volt a hófehérke, és az összes több volt a hét törpe, holott az egyik hét törpe majdnem akkora volt, mint a hófehérke. De ez teljesen ez a rétorika, ez teljesen átivódott a köztévébe, és ez most Magyarországon ez van, és egyszerűen nekem ez hány inger. Szóval amennyire képesek bizonyos kormány közeli újságok és médiafelületek ignorálni mindezt, ami történik, és csak azt megjelenít, ami számukra kedvezően alakul, ez számomra annyira idegen volt Magyarországra gondolva. Én úgy gondoltam, hogy ez sokkal demokratikusabb ország mindig is, mint Szlovákia volt, és most teljesen az ellenkezőjét látom.
Peti?
Nem tudok, hát van benne igazság, és sajnos ez az igazság a nagy többségében az országnak megvan. Én igazából nagyon szeretem az amerikai komikusokat, akik ugye politikai komédiát végeznek, és ott elképesztően ki van parodizálva mindig a Fox News, és annak az egyenesen elnökpárt melletti gondolkodása, és minden hír úgy van beállítva, és ugyanúgy benne van az a félelemkeltés, mindenki ellen, mindenkivel szemben az amerikai politikába, mint amit érzek szintén ugye ebbe a Orbán kormányba is. Nem azt mondom, hogy nem csinálnak jó dolgokat is, de van egy csomó dolog, amit szerintem tényleg ezzel a manipulatív dolgokkal és manipulációval és félelemkeltéssel próbálnak átvinni. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert a nekünk a generációnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy honnan kapja a hiteles információkat. És ha nem tudod megtalálni azokat a helyeket, vagy nincsen meg az a bizalmat, hogy ettől az embertől tényleg jó információt fogsz kapni, és nem tudod, mikor fogják megvenni, akkor úgy nagyon el vagyunk vesz abban a világban.
Érdekes dolgot hallottam múltkor, lehet, hogy ebben az adásban kövezetek meg, ha így van, de ott volt az, hogy a fiatalok inkább választják, illetve az emberek inkább választják az ismert rosszat, mint az ismeretlen jót. Szóval, hogy hajlamosabbak azt mondani, hogy jó, hát ezt már ismerjük, hogy akkor mégiscsak akkor tudjuk, hogy mit kapunk, és nem adnak esélyt az újnak. És ugyanezt érzem a magyar politikából is, illetve a magyar választó hangulatból. És amit még el akartam mondani ennek téma kapcsán, nem is azt remélem, hogy a Fidesz nem jut kormányra, hanem azt, hogy nem lesz meg a háromnegyed. Ez az egyetlen én szemszögömből, ez volna az ideális, mert amit most jelenleg zajlik ez az egyeduralom, ez káros. Minden szempontból. Nem lehet ez sohasem egészséges, ahol tényleg egy félnek ennyi hatalma van.
Hát ezt én akartam elmondani, de amúgy igen. És másik dolog, ami szerintem amúgy rettentő zavaró így az elmúlt egy évben, már azon túl, amit mondtatok, tehát igen, ez a félelemkeltés, meg az álhíreknek a konspirációs elmélet, ennek a nagy ívű terjesztése, ez egy dolog. De én úgy igazán úgy túlságosan sok érdemi vitát arról, hogy egyébként, hogy mi a fontos az országnak, már mint túl a migránsokon, nem hallottam. Ami amúgy a választásokon egy alap dolog kéne, hogy legyen, hogy az egyik párt elmondja, hogy mi az egészségügyel, most hasonra ütöttem, azt szeretnénk kezdeni, hogy a másik párt elmondja, hogy a harmadik párt erre megint csak mond valamit, és van valamiféle legalább szakmai vitára emlékeztető dolog, több fontos dologról is, és arról lehet vitázni, hogy most a migráció az mennyire fontos, vagy nem, nyilván nagyon felül van dimenzionálva, de itt egy óriási probléma, hogy ezen túl, annak ellenére, hogy választási kampány van, én úgy igazából fogalmam sincs arról, kívülről, hogy egyes pártok úgy egyébként az országnak az állapotát miként szeretnék javítani, vagy jobbá tenni, és mintha nem is lenne fontos amúgy senkinek, tehát még csak nem is csak a kormány oldalnak, de még úgy ellenzéknek se nagyon. Fontos, mintha az lenne, hogy most akkor Orbán van, vagy nincs. És ez szerintem alapvető probléma.
Igazából egyetlen egy párnak van szerintem teljesen érthető, és félreérthetetlen programpolitikája, amit mindenki meg tud érteni, ez a két farkú kutyapárt, ugye? Tökéletesen. Igen. Mindenkinek világos, hogy a fickó, aki bejött a tyúk jelmezve, vagy tyúknak a műsorba, hogy elmondta, hogy ő igazából azt szeretné, hogy őnek is több pénze legyen, és a többi, és akkor ez egy teljesen őszinte vallomás volt, neki hiszek, szóval.
Amúgy szerintem ez se túlságosan jó jelenség, teszem hozzá, ez amúgy jó, hogy felhoztad, mert ugye, tehát a kétfarkú kutyapártról sokan mondják azt, hogy ők Fidesz vagy kormányellenesek, ami szerintem ez így nem igaz, mert a MKKP az inkább egy ilyen rendszerellenes párt, úgy összességében, tehát ugye politika ellenes. De onnantól kezdve, hogy neked az egész választási kampányból, vagy nem neked konkrétan, hanem mint neked, mint a kampányt figyelő embernek az jön le, hogy a legszimpatikusabb egy olyan pártnak a mondani valója, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy minden politikus bevallottan lopcsal, meg hazudik, és nem az országnak az érdekeit szolgálja, hanem egy-egyben az ő kicsinyes céljait próbálja megvalósítani, akkor igazából ez azt a tartat erősíti, hogy tényleg nincsenek normális politikusok, vagy nincs olyan ember, akibe te bele tudnád helyezni a bizalmadat, és ez egy óriási probléma, mert ez azt mutatja valahol, hogy nincs kiút, mert hogyha megjelenne, tételezzük fel a rendszeren kívül valaki, akinek lenne valamiféle hitele, annak se hinnék el, hogy ő valójában az ország javát akarja. Úgyhogy tehát egyrészt nagyon vicces a MKKP, másrészt viszont szerintem azért rossz kicsit ez a népszerűsége, mert valahol úgy meggyökerezteti az emberekbe azt a hitet, hogy itt tényleg nem lehet jobb. Itt maximum az egyetlen dolog, vagy válasz, amit lehet adni a problémákra, az, hogy azt mondjuk, hogy húzzon el minden politikus a fenébe.
Még egy megdöbbentő, számomra megdöbbentő élményt hagyosszak meg veletek. A azt hiszem két héttel ezelőtt volt az, hogy a magyarországi telefonszámomra kaptam egy hívást, mégpedig egy hölgyel beszélgettem, aki kérdéseket tett fel a politikai néztemmel kapcsolatosan, teljesen, mint hogy anonim volt a dolog, és véletlenül dobta ki az elmondásuk szerint a telefonszámot a rendszer, amit elhiszek, mert nem is az én nevemre van regisztrálva, úgyhogy teljesen mindegy. Szóval nem ez volt a lényeg, nem tudták a nevemet sem, de aztán a kérdések ugye arra irányítottak, meg is kiéreztem az egészet, hogy ez egy Jobbik által generált felmérés volt.
A közönfelmérés volt az.
Ja, hát jó. Igen. Hát először így mutatta magát, és aztán ugye eléggé nyilvánvalóan vált számomra, hogy ez elég erős kampány telefon volt, mert igazából érdeklődtek a nézeteim iránt, de minden egyes kérdést úgy tettek föl, hogy mi a véleményem ezzel és ezzel a közbeszerzéssel kapcsolatosan. Tudtam-e róla, hogy Tiborcz itt meg ott, meg MS csinálta, szóval, hogy főleg a Fidesznek a botrányaira kérdeztek rá, úgyhogy aztán előbb-utóbb kibújt a szög a zsákból, hogy tudtam, hogy hova tart az egész. És csak azért sem fideszeseket neveztem meg aztán a hölgynek, szóval se jobbikosokat, akiket támogatnék, úgyhogy mindenképpen aztán valahogy úgy gondoltam, hogy most én kialok Szilber Donet mellett, és mindenképpen vittem, úgyhogy...
Hát... Na igen. Peti, esetleg valami hozzáfűzni való ehhez nagy okoskodáshoz, amit itt most ketten elvégeztünk.
Igazából ez csak egy régi dolog jutott eszembe, még arrás elejéről kapcsolatban, amikor arról beszéltetek, hogy kit választanak az emberek, és kik választanak általában. Általában ilyen kétpárti rendszereknek csináltak kutatásokat arról, hogy ki választanak általában az emberek, és akkor is a nézeteik eltértek, a nézeteik nem támogatták azt a pártot, akit választottak. Hamarabb volt az, hogy az a párt jött ki a szavazatnak, akit már előtte is megszavaztak, vagy akit a szülők szavaztak. Tehát elég gyakran ez a átállás egy új párthoz, egy új gondolathoz. Lehet, hogy a gondolatok megvannak, de váltani valamit a nézeteken sokan nehezebben megy. És ez ugye általánosabban mindenben igaz, amit ember csinál, hogy nehezebben próbálunk ki valamilyen újat, de hát igen, az nélkül most nem fogunk előre jutni. És nagyon szomorú az is, ahogy beszéltétek, hogy a kétfarkú kutyapárt akkora neve van, mert pontosan ez egy rendszeri problémát mutat be nekünk. Azt, hogy valahol a politikára teljesen máshogy kell megfogni az embereket, és máshogy kell hozzá alkalmazkodni az emberekhez ahhoz, hogy megint hihetők legyenek, hogy megint elhiggyék az emberek, hogy ne így csinálnak valamit. Ugye azt már kisebb közösségi alapon, vagy hol kezdjük el, az egy másik dolog, de nekem van egy olyan érzésem is, hogy közösségi alapon pedig nekünk kéne jobban összefogni, és kialakítani valamilyen közösségeket, amire aztán lehet alapozni ezeket a politikai aztán elvárásokat. Hogy mi, mint embereknek is jobban össze kell tartanunk általánosságban.
Hogy ki lesz a Soros?
Igen, így. Viszont én tudok egy Soros témát, már ez így a végszó, és az pedig ugye egy ilyen kis, már szokásos, ilyen popkulturális összegzés arról, hogy mit láttunk, mit néztünk, mit tapasztaltunk meg. Vannak itt azért filmélmények, meg kulturális élmények, amiket össze tudtunk gyűjteni, úgyhogy én át is adom a szót Gábornak, hogy nevezd meg azt, amiről először akarom beszélni.
Ó, hát én számomra egy teljesen meglepetésként ért egy film, ami végül is ott rezonált a filmes oldalakon és bemutatókban, de valahogy úgy mégsem figyeltem fel rá, és azt se tudtam rá, hogy Steven Spielberg rendezte. Ez pedig a Ready Player One című film, amelyre úgy ültem be, hogy fú, mi az ördög ez, nézzük már meg az értékelést, ez baromi jó értékelést kapott, akkor ezt meg kell nézni. És teljesen elámulva jöttem ki a filmről, hogy ennek volt füle, farka, eleje, hátulja, nem voltak benne logikai hibák, legalábbis olyanok, amik elsőre feltűntek volna, biztos, hogy többször megnézem, akkor rájövök valamikre, de sokkal többet mutatott a film, sokkal mélyebb tartalma van a filmnek, mint aztán valójában az első megnézés, vagy egy bemutató érzékeltethet. Szóval, hogy morális dilemmák, illetve az, hogy valamiféleképpen ez egy disztópia megjelenítése a filmvászon, ami sajnos elég reális. És bravúros módon jelenítettek meg benne 80-as évekbeli popkultúra elemeket, a visszajövőtől kezdve a Shiningon keresztül a Star Trek-eken folytatva. Szóval egyszerűen hihetetlen kavalkádja volt a különböző ilyen easter egg-eknek. A számítógépes játékokból ismert kifejezés, amikor is valamilyen rejtett dologra bukkan a játékos, ami nem feltétlenül kapcsolódik a játékhoz. És egyszerűen élvezet volt nézni. 2,5 óra úgy elröppent, hogy az ember föl se fogta, és milyen gyorsan vége lett, és nagyon-nagyon-nagyon kellemes élmény volt. Nem is akarok többet mondani a filmről ilyen szinten, hogy történetileg, mert ugye nem akarom elszpoilerezni azt, hogy hol játszódik 2045-ben, azt el lehet mondani, illetve azt, hogy nagy részt a virtuális térben történnek a dolgok.
Én igazából azért vicces, hogy ezt így mondod, mert én teljesen meg vagyok róla győződve, hogy valamelyik korábbi adásban én nagyon-nagyon erősen ajánlottam a regényt, amiből
meg
ezt
lehet,
a filmet csináltam.
Meg lehet, és én elvesztettem a fülem mellett, megtörténhet.
Ez könnyen lehet. Na, legközelebb nem fogod elereszteni a füled mellett azt, amit mondok, mert én úgy, hogy nem láttam a filmet, csak a felvezetőt, illetve olvastam pár kritikát róla, én megelőlegezem azt a kijelentést, hogy a regény sokkal jobb. És hogy amúgy a regény legalább annyira olvasmányos, mint amennyire a film nézhető. Tehát nem is tudom, hogy mikor olvastam utoljára annyira gyorsan 400 oldalt. Szóval tényleg a regényt ugyanannyira bátran merem ajánlani, mint magát a filmet így látatlanban. Az együtt, hogy szerintem a film nagyon sok dolgot, már csak abból kifolyólag, hogy 520 perc, nagyon sok dolgot tud egyszerűsíteni.
Meg lehet, így is volt mondani valója, és így is volt, mint gondolkodni a film után, szóval akkor hagyd mondjam azt, hogy tényleg bravúrosan sikerült összefoglalni szóval sikerült mély gondolatokat átvinni egy látványilag fantasztikusan kivitelezett filmbe. Lehet, hogy nem vittem át az összes gondolatot, amit át kellett vinni, nem olvastam a könyvet, de mint filmélmény az nagyszerű volt, és ajánlom bárkinek.
Peti, te láttad, hogy tervezed nézni?
Láttam egy pár előzetest, illetve láttam pár kritikát róla, úgyhogy érdekesnek tűnik a téma. Azt, hogy előjutok rá, moziban nem biztos, de hogy előbb-utóbb meg fogom nézni, szerintem az biztos. A téma az mindenképp érdekes. Én most kicsit más világban vagyok, én egy kicsit a múltban vagok, én Asimov könyvét olvasom, úgyhogy ma alapítványból jó 4-5 könyvet elolvastam, most a robotikát olvasom éppen, és annak az erkölcsi, illetve problémáim próbálom átrágódni magamat, és elképesztően élvezem ezeket a könyveket. Úgyhogy...
Robotika, ez kimondottan ugye érdekes a Asimovtól, mert szerintem neki van egy ilyen reneszánsza, sőt igazából volt neki kettő. Az egyik, amikor ugye Will Smith-szel megcsinálták ezt a filmet, az Én a robotot, amit mondjuk nem láttam soha, nem is akartam megnézni így ebből.
Nem, egy kellemes film, megéri megnézni. Egy olyan jó délutáni szórakozásnak megéri meg valamikor megnézni.
Oké, köszönöm tippet. És hát a másik ugye, hogy gyakorlatilag az Asimov olyan problémákat vetett föl a saját idejében, ami igazából most kezd kimondottan érdekes lenni a sok, hát úgymond egyre autonómabb és egyre önjáróbb robotokkal. És ugye a robotok erkölcsi dilemmáiról, amiről talán valamikor régen beszéltünk is.
Ott volt a téma.
És hát összességében nagyon érdekes megnézni, hogy miként tekintett erre Asimov. Az ő idejében ugye ez egy rettentően absztrakt probléma volt, és szó szerint sci-fi, és miként lehet akár robotika törvényeit a gyakorlatba alkalmazni, akár most, amikor már ez tényleg egy égető probléma.
És akkor még belement most a utolsó könyvében, már általában benne vannak emberszabású robotok is, és azokkal való együttélés, amikor a mi világunkban is már itt vannak a különböző emberszabású robotok. Természetesen elsősorban a szexiparban, de hát ez most szerintem egy másik adás témája lehet, vagy talán már volt is.
Még nem, csak tervezzük.
Nagyon régóta tervezzük, igen.
Úgyhogy kimondottan érdekes, és tudom ajánlani mindenkinek, mert egy... Hát szerintem tágítja az embernek a gondolkodását, hogyha elolvas ezeket a könyveket. És ez egy jó könyv alapja.
Gábor, kedvenc a Simó könyved? Van kedvenc a Simó könyved?
Az Alapítvány és a Föld.
Nekem is az.
Igen,
igazából én azt olvastam időben először. Életem első Asimov könyve volt. A szüleim vették meg nekem, fogalmam sem volt róla, hogy mit olvasok, nagyjából ilyen 12-13 évesen, és nagyon-nagyon tetszett.
Én sorban haladtam úgy az egészet elejétől, fogtam, hogy na, nézzük a Wikipédiát, Asimov akkor mit írt először, és akkor haladtam sorba-sorba, de ez fogott meg a legjobban, úgyhogy engem is.
Most így olvasva a robotikát, én igazából ajánlom először a robotikát, talán aztán a alkotmányt, mert az ugyebár alkotmánynak a vége kicsit összefonódik a robotikával.
Amit az alapítványnál?
Vagy alapítványnál, bocsánat, igen. Én csehül olvastam az egészet, a szifit általában csehül olvasom, úgyhogy azért lehet, hogy kicsit tévedek, vagy rosszul mondom az egyet.
Úgy hangzott minden egy politológiai alapmű
alapítvány. Azért olvasott csehül, mert ugye a robot szó csehnyelvből származik, ugye?
Ez is igaz, hogy ennek eredete, de igazából első sci-fi könyveket, amit kaptam az éppen, hogy csehül volt egyik lakótársamtól, úgyhogy akkor adok még Ender játéka volt, és Endernek a könyvei, amiket szintén imádok. Az a Scott Carto, úgyhogy onnan maradt meg a csehnyelv.
No. Hadd számoljak be nektek még egy élményemről. Az valamelyik régebbi adásban, amit említettem, Joe Haldemant, mégpedig abban az adásban, amelyikben az utópiákról és a disztópiákról beszélgettünk. És Joe Haldemannak az Örök háború című könyvét említettem, amit azóta újraolvastam is még egyszer. Szóval már harmadszor olvastam el egy éven belül, mert egyszerűen lenyűgöző könyvnek tartottam. Még nem rábukkantam, hogy magyarra lefordították aztán az örök béke című könyvét is, ami úgymond kibővíti ezt a világot, nem tartozik szervesen hozzá a regényben foglaltakhoz, az örök háborúban foglaltakhoz, de úgymond ilyen szabad előzményként lehet olvasni, és amennyire lassan és vontatottan indul a könyv, azért kapok csak esélyt, mert olvastam tőle az örök háborút, aztán később fölgyorsul, és nagyon érdekes könyvé változik, szóval az én adásbeli ajánlóm ez a Haldemannak az Örök békéje. Azt olvassátok el.
Én amúgy hozzáteszem, hogy azóta én elolvastam az örök háborút, letöltöttem a tabletemre, és az volt a egyik úti olvasmányom.
Igen.
És tehát nem rossz, de úgy akkora katarzist se okozott. Lehet, hogy csak azért, mert úgy nagyjából alapkonfliktussal tisztában voltam, ami elgondolkodtató, de lehet, hogy ahhoz, hogy ilyen élményé váljon, ahhoz kell, hogy a megfelelő ponton, a megfelelő időben olvassa el az ember.
Lehet, hogy ez volt.
Mert ugye csak, hogy egy kicsit a laikusok számára is összefoglaljuk ezt az alapkonfliktust, és nyugodtan javíts ki, hogyha rosszul értelmezem, azért a gyakorlatban az, hogyha megkezdődik egy óriási csillagközi háború, akkor az már csak azért is, mert a fényutazásnak, meg a közlekedésnek különféle szabályai vannak, egész egyszerűen nem egy ilyen lineáris eseményként folyik, hanem folyamatosan változik az időtől, meg a tértől. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy te mennyire tapasztalt embereket találkozol, nagyon nem mindegy, hogy a társadalom éppen milyen fejlettségi állapotában vagy, amikor van, amikor elindulsz A-ból B-be, és megérkezel a B-be, és teljesen mások, igazából a saját oldalad teljesen máshol tart, mint a kiinduláskor, és hogy mennyire el tud melletted suhanni az idő, miközben te saját magad végigharcoltál 20 évet, a világ megfejlődött 1000 évet.
Igen, és ráadásul lehet, hogy egy olyan harcban fogsz meghalni az idő eltolódásnak köszönhetően, amelynek már teljesen mértékben értelmét vesztette, mert addig itt a megoldódott konfliktus reális időben azon a helyen, ahol elkezdődött, szóval... Ez végül is ugye Haldemannak egy nagyon erős háború ellenes regénye, amit én eredetileg nem így olvastam, és azért is olvastam újra és újra, hogy ezzel az olvasattal is képbe kerüljek, és úgy olvassam aztán újra a regényeket, hogy más megközelítésből is figyeljem.
Hát erről nekem most volt talán két hete Magyar TV-ben a Galaxis Utikolós Toposoknak, vagy melyik tévén, és erről az jutott eszembe, amikor valamilyen két háborúzó űrlények összevesztek egymással, és éppen meghallották a egyik főszereplőnek a hangját, és összeszedni magukat, hogy megtámadják a földet, és amikor a földre értek, akkor egy kutya bekapta őket. Mert nem tudták a nagyságrendi különbséget az emberi lények meg a saját világuk között.
Informál, hogy ne háborúz.
Igen.
Igen, és most nagyon-nagyon gyorsan googliztam, mert szerintem ez egy nagyon zseniális mondat, amikor szintén ezt mondom, 11-12 évesen olvastam ezt a könyvet. Ugye ez a világ történetesen a Föld volt, ahol a méretarányok számításában elkövetett szarvas hiba következtében az Egyesült Csatahajó flottát felnyalta egy arra járó kis kutya. ezt a mondatot, amikor elolvastam, én egy percig teli szájjal rögtem. Vannak ilyen meghatározó olvasási élmények.
Sci-fikről beszélünk, illetve idegen kultúrákról. Most rendhagyó módon hagyd bontsam meg ezt a blokkot ilyen kérdéssel, hogy örülnétek-e, hogyha mondjuk olyan holnap kiderülne, hogy létezik egy idegen civilizáció Földön kívül. Vagy milyen érzés, félelem fognál benneteket, vagy öröm, remélnétek-e azt ettől a dologtól azt, hogy összefog az emberiség, és másképpen fogja látni önmagát és a világot, vagy csak ilyen szinten tudtok erre gondolni, mint amit a legtöbb sci-fi sugall, hogy az emberiség kipusztul, és valami végtelen harcba kezd a új kultúra ellen, ami nem feltétlenül kell, hogy megszálló legyen, de az emberi kreativitás általában így mutatja be őket.
Hát azért nagyba függ attól tényleg, hogy mit akarnak.
Csak megjelennének. Nem tudnánk. Szóval igazából most arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan vélekednétek csak arra, hogy megjelennek. Szóval semmit nem történne, csak megjelennének fényes pontokként az égben mindenütt az egész világban.
Hát nem tudom, valahogy alapkonfliktus azért mindig az szokott lenni minden hasonló szkifiben, hogy valami megjelenik, de aztán nagyon-nagyon rövid időből kiderül, hogy mit is akar. Tehát, hogy mindig vannak azok, akik üdvözlik őket, mindig vannak azok, akik elkezdik élesíteni az atomfegyvereket. Mind a kettő hozzáállásnak ugye bőven van logikája. Aztán vagy szétrobbantják azt a békegalambot, mint a Mars, támad a Marsban, vagy nem tudom, adnak egy terrorzat a űrhajójukhoz. Szerintem mondjuk a jótékony idegenek megjelenésének kicsit kisebb az esélye.
Lehet. Mondjuk nekem éppen erről két éve volt talán a érkezés, Arrival című film, az volt szerintem nagyon jó ebből a szempontból, hogy bemutatta, hogy hogyan is kezdődhet meg egy beszélgetés egy idegen fajjal, amikor tényleg nem értünk semmit abból, amit próbálnak elmondani, vagy megmutatni. És hát próbáljuk meg azt a kommunikációt. Én biztos, hogy kicsit félnék, kicsit bizonytalan lennék, mert hát megbontja azokat a hétköznapi vitákat, amikkel úgy el vagyunk, és aztán attól függ, hogy az idegen lényen mi fog történni. Hát, hogyha eltűnnek a semmibe, akkor emberek valószínű kicsit megnyugodnak, bár valószínű szintén nagyobb lesz a motiváció arra, hogy találjuk meg a módját arra, hogy repüljünk az űrbe, és jussunk el végre a Marsra. Lehet ebből a Elon Musk-nak a SpaceX-ért hirtelen óriási pénzekhez hogy jutni, de különben nem tudom, hogy mi más lenne még.
Én igazából azt remélném tőle, hogy az emberiség fölhagy az egyik legmegosztóbb nézetével a vallással. Tehát, hogyha egy idegen kultúra, meg egy idegen civilizáció megjelenne, akkor rengeteg vallási vezető, illetve vallás látná be, hogy az, amit gondolt, az téves. Ez olyan lett volna, mintha, hogy nem tudom én, valamelyik pápát, aki eretnekségért ugye tűzre dobálta a tudósokat, azért, mert nem heliocentrikus világnézetet vallott, akkor kivinnék a világűrbe, szóval, hogy egy ilyen megdöbbenéssel lehet, hogy az emberiség végre értelmesebb dolgokkal foglalkozna.
Én pedig azt hiszem, hogy ennek pontosan ellentétje jönne elő, mert igazából a vallások akkor szoktak kialakulni, amikor valamit nem tudsz megmagyarázni. És abban, hogy neked vannak valamilyen űrlények, amit te félsz, és nem tudod, hogy megmagyarázni őket, akkor éppen, hogy valamilyen hithez fog egy csomó embert érni, hogy valami fogockodót keresen az életbe.
Én Petivel értek egyet abszolút, szerintem is. Ez inkább erősíti a hitet, mint sem cáfolja. És amúgy meg, hogyha ugye abból indulunk ki, ha már űrlények, meg szándékok, meg egyebek, vagy a megjelenés, akkor azért el kell mondani azt szerintem, hogy ha csak és kizárólag abból indulunk ki, hogy mondjuk a Föld kezdene kolonizálni, vagy bárhova is eljutni a földiek. Én azt nem tudom elképzelni, hogy egy esetleges ilyen földi kapcsolatfelvétel, hogyha az rajtunk múlna, az olyan értelemben békés lenne, hogy ne akarnánk egészen konkrétan valamit az adott helytől.
Ha az emberiség benne valahova, teljesen világos, hogy mi lenne ott a szándék a szóban.
Szóval ugye mindig az motiváció, hogy ott van valami, amire nekünk szükség van, vagy nyersanyag, vagy valami teljesen más.
Elvinnék a békét nekik.
Hát, persze, hát a Pax Humanát, vagy mondták a Pax Humanát.
Erre mondjuk, erre pontosan, hogy nem akartam már felhozni ebbe a adásba, ez pontosan ez a Orson Scott Cardnak a Ender szágája, gyakorlatilag a 4 könyve arról szól, hogyha idegen lényekkel találkozunk, akkor hogyan kell velük bánni, illetve milyen kommunikációs problémák lehetnek, hogyha találkozom valakivel, akit szintén nem értesz. Úgyhogy ez pontosan ide vág, hogyha valakit érdekel a téma, akkor ezt is nyugodtan át lehet rágni magát rajta. És többek között, hát ez nem csak ugyebár idegen lényekkel, hanem elég gyakran ugye egymással is előfordul, hogyha már átmegyünk Kínába, akkor már teljesen másra viselkednek az emberek, és ugyanúgy meg kell ezeket valahogy érteni.
Hát igen, és ilyen, hogy megpróbáltuk őket gyarmatosítani, és ugyanúgy háborúztunk ebből kifolyólag. És voltak jótékony lelke, akik elvitték a találmányokat azért, hogy felállítsák a gyárakat. Na de hát ezzel a filozofikus mély gondolattal mi búcsúzunk is. Ez volt az örök élet, és hát mi legközelebb is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik vele tőletek itt a két kollégám, akik itt voltak, névleg pedig.
Balla Gábor.
És Hajdú Péter.
Szervusztok.
Sziasztok.
Hello.